dicséred, halljuk Isten igéjét, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből, a 4. fejezet első 8 verséből.
Egyébként pedig testvéreim, kérjük titeket, és hintünk az Úr Jézus nevében, hogy amit tőlük tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, s amit tértek is, ebben jussatok még előre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráztaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a fogányok, akik nem ismerik az Isten, és hogy senki túlkapásra ne betemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügybe. Mert hosszú távazunk mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalansága hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vett meg, hanem az Isten, aki szent lelkét is reálhat választja.
Megszólított minket Isten igéje, lélekben elcsendesedve imádkozzunk eképpen.
Drága Istenünk, örömteli szívvel állunk ismét előtted. Köszönjük neked, hogy újra alkalmunk figyelmére. Köszönjük a hetet, köszönjük az áldásaidat, melyet kapunk tőled. De hálásak vagyunk a próbatételekért is, melyeket minden alkalommal erősítik belévezett hitünket, bizodalmunkat. És hírünk az, hogy ezeket a próbákat tőle valóknak fogadjuk el, hogy lássuk meg azt, hogy ezekkel is a javunkat szolgálunk. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor úgy érzünk, nincs rá minden nap szükségünk, hogy jobban tudjuk, mi vezeti az életünket. És bocsáss meg, hogy bár tudjuk, mi a jó, sokszor mégis az ellenkezőjét tettük. Könyörgünk neked, hogy meglátsz veszeket, törekedjünk a helyes úton járni, és neked tetszővé tenni az életünket. Kérünk, te adj nekünk ehhez erőt és kitartást. Légy itt most közünk, küld a Szent Lelkedre, hogy eljuthasson így életi módhoz. Állj meg bennünket, és maradj bennünk.
Amen. Énekeljük a 235. dicséret, 235. dicséret, 3., 4., 5. versét helyünket elfoglalva. 235. dicséret, 3., 4., 5. versét, távoztass tőlünk hamisságot. szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. És mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek. Tegyétek a magatok dolgát, és a saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Szeretett testvérek, ha az emberekkel beszélgetünk, vagy egymással kezdünk beszélgetni, akkor megállapíthatjuk, hogy tulajdonképpen mindenki jót akar. Mindenki békességet akar, mindenki szeretetet akar. De szomorú szívvel másik oldalról azt is meg kell állapítanunk, hogy mégis a bűn uralkodik ebben a világban. Az eredmény mégsem csupa jóság, mégsem csupa békesség, mégsem csupa szeretet. Ha egy kicsit mélyebben kezdünk gondolkozni, vizsgálódni, akkor azonnal fölmerülnek a kérdések. De mi a jó? Ki mondhatja ezt meg nekünk? Vagy miért akarjuk azt, amit jónak nevezünk? Vagy meddig cselekesszük mi azt, amit jónak gondolunk? Mi a jó? Ki mondhatja meg? Meddig cselekesszük? Valaki így fogalmazta meg, Isten a szeretet cselekedeteit nem annyira nagyságuk, mint indító okuk szerint méri meg. Mert hogy az indító okok nagyon is különbözőek lehetnek. Látszólag jó eredménynek is lehetnek, vagy legalábbis ideig jó eredménynek látszó dolgoknak is lehetnek nem tiszta gyökerei. Emlékezzünk egy közelmúlt történelmi példájára. Elég sokan vissza tudunk gondolni arra személyesen is, amikor állandóan azt hallottuk, hogy közmegegyezés van az országban. Hát nem jó dolog az, ha közmegegyezés van egy országban. Hát jó dolog. Na de az 56-os megtorlás előzte meg, vagyis ha valaki még ezután is más véleményt mer hangoztatni, annak elhúzzuk a nótáját. Így aztán egyre többen elkezdtek hallgatni, vagy esetleg elhagyták az országot, és megállapították némelyek, közmegegyezés van. Hát milyen szép! Sokan nosztalgiával emlékeznek vissza ilyen időkre, közmegegyezés volt. Mert aki mást mert mondani, azt elhallgattatták. Jót szeretnénk, persze. Békességet szeretnénk, persze. Szeretetet, persze. De mi a jó? Hiszen mindannyian tapasztaljuk, hogy egészen mást mond az egyik párt, vagy a másik, egészen mást mondott az egyik világblokk, és egészen mást mondott a másik, hogy mi a jó. Ha az indító okokat nézzük, akkor kiderül, hogy az indító okok azok nagyon különbözőek lehetnek, bár pillanatnyilag látszólag kicsit tetszetős az eredmény. De ha nem tiszta az indító ok, akkor ez ki fog derülni nagyon hamar. Kiderül egyén életünkben, kiderül a családban, egy munkahelyen. Ha önzés van, ha mindenáron való hatalombágy van, ha csak az én véleményem lehet, és másé nem juthat szóhoz, ha ez a szándék van, akkor lehet látszat eredményt elérni, de ez senkinek nem lesz jó. Az Úristen pedig nem a látszatot nézi, hanem szívünket vizsgálja. Vagyis szembe találjuk magunkat azzal, nem elég azt mondani, hogy jót akarunk, hanem meg kell vizsgálni, hogy az erkölcsi tanításnak, vagy amit jónak nevezünk, annak mi az alapja? Mi a gyökere? Miből táplálkozik? És egyik oldalról vizsgálhatjuk, most éppen az elmúlt hét egyik biblia körén egy kicsit ilyen dolgot is tettünk együtt. Vizsgálhatjuk, hogy a világban mi az indító ok, és vizsgálhatjuk, hogy mi az indító ok közöttünk, az egyházban, a hív emberek életében. Vagyis az erkölcsi tanítást mire alapozzuk? Miből táplálkozik mindez? Apostol már közel 2000 évvel ezelőtt a római levél második fejezetében beszélt arról, hogy vannak, akik nem ismerik a törvényt, vagyis a mózesi törvényt, most az egyszerűség kedvéért így mondom a 10 parancsolatot, és akkor mi van? Akik ugyanis törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el, és akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján kapják majd meg az ítéletet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló, vagy éppen védő gondolatai együtt tanúskodnak majd azon a napon, amelyen megítél Isten az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézusban. Pál apostol beszél tehát arról, hogy vannak, akikhez nem jutott el az isteni kijelentés, és ők maguk is megfogalmaztak bizonyos szabályokat, mert másképp nem lehet élni. Meg kell fogalmazni, hogy mit tart egy közösség jónak, értékesnek, fontosnak, és mit tart rossznak, vagy kevésbé értékesnek. Ilyen alapon természetes eszük szerint megfogalmazták, ne ölj, ne lopj, ne törj házasságot. Megfogalmazták a különböző kultúrák is, azokat az alapszabályokat, amelyek valamelyest segíthetnek az együttélésben, egyáltalán az életben maradásban. Ott szokott lenni a nagy gond, hogy saját maguknak fogalmazták meg, tehát saját maguk fogják megváltoztatni. Ahogy az érdekeik kívánják. Ahogy éppen a politikai érdek, a hatalmi érdek, esetleges bizonyos csoportok gazdasági érdeke kívánja, a szabályokat úgy fogják változtatgatni. Akkor mi a jó? Mert ki fogja megmondani nekünk? Mert az könnyű mondani, hogy mindenki jóra törekszik. Na de ha egy kicsit megvizsgáljuk, kiderül, hogy ez a jó messze nem azonos. Tartalmában és indítókaiban nagyon sokszor rettenetesen különbözik egymástól. És aztán csak a naív ember csodálkozhat azon, hogy hát itt mindenki jót akart, és mégis mennyi gonoszság lett. Nos, mi az erkölcsi tanításnak az alapja közöttünk? A hívő emberek között. Látjuk tisztán a teológiai alapot, a bibliai alapot? Vagy mi is belecsúszunk abba a hibába, hogy hát amit jónak gondolunk most, 18 évesen, vagy éppen jónak gondolt a szülő 45 évesen, és a kettő nem mindig azonos, de ez így volt, amikor mi voltunk 18 évesek, hogy valahogy a szüleink sok mindent másképp láttak jónak. Nos, akkor mi az alap? Az alap az a hívő ember számára, hogy az Isten magának igényli megváltottait. Vagyis az Egyiptomból megszabadított néppel köt szövetséget, és a szövetség dokumentumaként adja a parancsolatokat, köztük az általunk 10 parancsolatnak nevezettet. Nem a világra zúdította rá az Úristen ezt a parancsolatot, hanem azoknak adta, akiket megszabadított. Isten magának igényli a megszabadított, az általa megváltott népet, tudnélik, hogy szentek legyünk. És ebben lenne többek között segítség a parancsolat is. Útmutató vagy védőkerítésként. A megváltottakat, a Krisztusban megváltottakat hívja szent életre az Úr. Ahogy már a mózesi törvényben, Mózes 3. könyve 19. fejezetében olvashatjuk, szentek legyetek, mert én az Úr szent és nekünk is, megváltott népnek, a Krisztus által megváltott népnek szent néppé kell lennünk. Vagyis, hogy mi a szent, mi a jó, mire szenteljük oda magunkat. Ez nem attól függ, hogy mi mit szavazunk meg itt Nagy Erdély gyülekezetként. Mit szavaz meg egy másik gyülekezet jó dologként, vagy mit szavaz meg egy másik felekezet, hanem ennek az isteni kijelentés kell, hogy az alapja legyen. Az erkölcsi tanítás alapja tehát az, amit az Isten ad nekünk, az ő szabadító szeretetében. Amikor tehát odafigyelünk mindenre, hogy az erkölcsi tanításnak mi az alapja, akkor ezt így is megfogalmazhatjuk, hogy légy az, aki Krisztusban vagy. Tehát légy az, aki vagy a Krisztusban. Tudnélik, Isten megváltott gyermeke. Isten megváltott gyermeke. Ezt más szóval így mondjuk, szánd oda, szánjuk oda, szenteljük oda a mi életünket engedelmességre az Úrnak. Mi tehát az alapja? Az emberek között, az emberi társadalmakban a jó szándéknak, a jónak, a békének az alapja az az, amit mi annak nevezünk. Az emberek maguknak szabnak törvényeket. A hívember számára pedig az Úr ad megszentelésre elhívást. Nézzük akkor konkrétan a felolvasott bibliai szakasz alapján, mi volt Tesszalonikában. A tesszalonikai gyülekezet vonatkozásában először is talán egy kicsit szokatlan, erre kevésbé szoktunk odafigyelni. Az apostol megdicséri a gyülekezetet. Mi ahhoz szoktunk, hogy bűneink vannak, engedetlenek vagyunk, ez sajnos igaz, de az apostol itt most elismerőleg is szól. Az Isten tanított titeket is, vagyis az erkölcsi alap a jó cselekvésében az Isten kijelentése. Az Isten tanított titeket is az egymás iránti szeretetre. A másik, és ez még fontosabb, és gyakoroljátok is. Gyakoroljátok a testvér szeretetet. Olyannyira elismerőleg ír az apostol, hogy egy nagyon furcsa megfogalmazáshoz érkezünk, és igazán itt kell elgondolkoznunk, hogy akkor miért írta le mindezt. Tehát az Isten tanított titeket a testvér szeretetre. Gyakoroljátok is. Tulajdonképpen nem szükséges, hogy írjak nektek. És mégis igen. Miért? Nem szükséges, fölösleges, hogy erről írjak. És a következő sorban pedig mégis ír, illetve hát az egész levélben írja meg ezt. Itt minthogyha egy feszültség lenne. És erre a feszültségre, látszólagos feszültségre érdemes odafigyelnünk, mert nagyon sokat segíthet nekünk is a megszentelődésben. Nem szükséges írnom nektek, aztán mégis ír, és ilyet ír, hogy azért írja, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, a megszentelődésben. Gyarapodjatok a testvér szeretetben. Vagyis, amit egy másik helyen az apostol önmagával kapcsolatosan megfogalmazott, nem mondom, hogy elértem, vagy hogy tökéletes volnék, de igyekszem, mert megragadott engem a Krisztus. Ugyanezt tulajdonképpen a tesszalonikai gyülekezetnek is megírja, amikor egyik oldalról azt mondja, hogy igen, eljutottatok a megszentelődésben egy bizonyos pontig, de ez még nem a tökéletesség, még jócskán van, miben előrébb lépni. Idáig elismerőleg szól, és azért ír, hogy bátorítson, mert a bátorításra szükségünk van. Szükségünk van a bátorításra, hogy egyre inkább gyarapodjunk a szeretet jó cselekedeteiben. Füle Lajos egyik helyen így írja, négy sorosában. A béka alatt kialszik a láng. A tétlenségben elernyed a test. A hallgatásban elfárad a szív. Szólj, tégy, világíts, mert elvész a rest. Egyre inkább gyarapodjatok. E földi vándorlásban megállni nagy veszély, mondja a 455. énekünk. És néhány gyakorlati mutatást ad. Figyeljünk ezekre, hogy ott az akkori történelmi helyzetben élő tesszalonikai gyülekezetnek hogyan ad bátorítást és tanítást a megszentelődésben való tovább lépésre. Először is ilyet olvasunk, tegyétek a magatok dolgát. Hát világos. Miért kell ezt leírni? Ráadásul keresztényeknek. Ráadásul olyan keresztényeknek, akiket az előbb dicsért meg. Tegyétek a magatok dolgát. Figyeljünk oda, hogy milyen történelmi összefüggésben élt ez a gyülekezet. Milyen volt akkor a társadalmi közhangulat. Az ókori Róma, az ókori világbirodalomnak milyen volt a közfelfogása. Mert itt van a kulcsa annak, hogy ezt leírja az apostol, tegyétek a magatok dolgát. Először is egy rabszolgatartó társadalomban élt még ez a gyülekezet, és a rabszolgatartó társadalomban az általános közfelfogás az volt, hogy a munka az egy alantas dolog. Az a rabszolga dolga. Egy szabad ember, hát esetleg a földművelést még elfogadták, de napi egy pár óránál többet nem dolgozik. Emlékezzünk, a Cselekedetek könyvében van egy fél mondatocska, ami pontosan ezt igazolja. Amikor Pál Aténban jár, körülnéz, a főtereket megnézi, a különböző oltárokat, és Lukács beszámol erről, a misszióról, ahogyan ott Aténban forgolódik, Pál apostol, és akkor ott van egy ilyen fél mondatocska, hogy mert az aténiak semmi mással nem foglalkoztak, mint hogy valami újdonságot halljanak, meg mondjanak. Vagyis akkor a tévében nem adott, szünnap volt, úgyhogy mentek ki a főtérre, nem tudsz valamit, mi történt, hol történt. Ezzel töltötték a napjaikat. Magyarul dolgozni nem nagyon dolgoztak, azt nagy rabszolgák csinálják meg helyettük, és akkor mit mondtak? Valami újdonságot hallani, megmondani. Ugye egy átlagos magyar 3-4 óra hosszát ül a tévé előtt. Valami újdonságot hallani, mondani. Mindenféle lényegtelen limonádi dolgot nekünk tudnunk kell, némelyek szerint. Igen, ilyen volt a közhangulat. Ez volt a társadalmi elvárás. Ezzel szemben írja az apostol, hogy ne így viselkedjetek. Ne úgy viselkedjetek, ahogy a társadalmi közhangulat diktálja. Vajon ez a tanítás nem szükséges ma? Ebben nem kellene bátorítás a ma élő hívő embernek? Abban az időben nagy kísértés volt a keresztényeknek is, hogy a 6 napon át munkálkodjál helyett, valami újdonságot hallani, meg mondani. A nap 6-8 óráját ezzel eltölteni. Mert ez volt a sík. Ez volt a menő. Ilyen volt egy normális görög-római polgár napja. És ma a fogyasztói társadalom megint sugall valamit, ad egy mintát, úgy viselkedj. Vagyis ma is van üzenete az igének. A megszentelődés az azt jelenti, hogy az Úr akaratához kezdek igazodni egyre inkább, és ez sokszor azt jelenti, hogy nem igazodok a pillanatnyi közhangulathoz, társadalmi elváráshoz és szokásokhoz. Hát a kettő nem azonos mindig. Mint ahogy Tesszalonikában sem, a Római Birodalomban sem volt. És van egy másik ok is, ez a második tesszalonikai levélből derül ki, nevezetesen természetesen ez pedig egy nagyon vallásos, mégpedig keresztény módon vallásosnak látszó indok volt, hogy némelyek számára kénytelen volt az apostol azt írni, hogy tegyétek a magatok dolgát, keresztények, dolgozzatok. Azt kéne néha mondani, hogy ne annyit. Akkor meg azt kell mondani, hogy a normális munkát végezzétek el. És ne a rabszolgákkal akarjatok mindent magatok helyett megcsináltatni. Nos, volt egy látszólag nagyon vallásos, kereszténynek tűnő indok is, úgyhogy a második levelében Pál le is írja, mert hogy a Krisztust visszavárták, és ezt némelyek úgy értelmezték, ó, hát pár nap és jön a Krisztus, az üdvözlekvényük fel van töltve, ezt már addig kibírjuk. Aztán nem jött a Krisztus, 2 hét múlva se, már 2 hónap telt el, kiürült a hűtőszekrény, enni meg enni akartak. És ekkor ezek a szuperkegyesek megpróbálták magukat eltartatni a gyülekezettel. Hát a testvér szeretetet gyakoroljátok, adjatok nekünk enni, mert mi az Urat várjuk és nem dolgozunk. És ekkor írja az apostol, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Aki így akarja várni az Urat, hogy lustálkodik, persze enni szeretne, hát lustálkodjon, de enni nem fog kapni másoktól. És nem kötelességetek a lusta Krisztusváró embert etetni. A bátorítás hangzik el, mert az adott társadalmi körülmények között is voltak kísértések és kihívások, és még közöttük is téves hangsúlyok és tanítások miatt téves viselkedési formák megjelentek. Olyannyira, hogy nem csak azt írja, hogy ki a maga dolgát végezze el, intézze a feladatát, a rábízott munkát, hanem ne szoruljatok senkire. Még ellenpontként is mellé teszik. A hívő ember nem úgy várja a Krisztust, hogy semmit nem csinál, hanem még hűségesebben és tisztességesebben végzi a munkáját, mert tudja, hogy jön az Úr, aminek óráját ugyan mi nem tudjuk, nekünk készen kell lennünk. És ebben az összefüggésben hangzik el egy nagyon sajátságos megfogalmazás, ezt írja még harmadszor az apostol a gyülekezetnek, hogy csendben éljetek. Csendben. Az akkori világnak is megvolt a maga közvéleménye, közgondolkozása, és megvolt a maga napi témája, ez az újdonság, meg mit hallottál, meg mit mondhatnánk tovább, és megvolt, amit reklámoztam. A mindenkori hatalom is nyomja a maga szövegét, a cirkuszt és kenyeret, ezt nagyon jól ismerte a Római Birodalom is. Az apostol azt írja a keresztényeknek, akikről előzőleg dicsérően nyilatkozott, hogy titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre, ezt a testvér szeretetet gyakoroljátok is. Nem is szükséges erről tulajdonképpen írnom. De mégis írok, mert nagy a kísértés kívülről, hogy meggyengüljetek ebben, sőt belülről is a Krisztus visszavárásának némelyek által megfogalmazott téves etikai következtetései miatt. Vagyis a tegnap odaszánt élet, az nem azt jelenti, hogy akkor a holnapi napon is biztos, hogy odaszentelt élet. Naponként kell odaszánni magunkat, ezért szükséges a bátorítás, ezért írok nektek, mert nektek is szükségetek van erre a bátorításra. Csendben éljetek. Mindannyian nagyon jól tudjuk, nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy amit rettenetesen reklámoznak, amit nagyon hangosan hirdetnek, abban nagyon sokszor nagyon kicsi az érték. Nagyon kicsi az érték. Nem kell nagyon sokat figyelnünk a mai világunkat, hogy rájöjjünk erre. Amit állandóan nyomnak különböző érdekcsoportok, és rettenetesen reklámoznak, ott egyre óvatosabbnak kell lenni. Azt mondja az apostol, csendben éljetek, megszentelt életet éljetek. Valaki így fogalmazta meg ezt, hogy tudnilik ennek is van missziós következménye. Nem csak a harsány és minden mindenáron és mindenhol való megjelenésnek. A megszentelődés nem tud elrejtőzni. Szeretne csendben meghúzódni, mint az ibolya, de illata elárulja. Az ibolya nem arról híres, hogy ekkora szirmai vannak, és hogy nagyon feltűnő, rikító színei, hiszen a zöld levelek között az a zömében kékes szín, az nem igazán harsány. Mégis nagyon hamar észreveszik. Az énekeskönyvünk egyik legrövidebb éneke, a 474-es, így szól: Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni. Nos, tesszalonikai keresztények, elindultatok az odaszentelődés útján, elindultatok a Krisztus követés útján, jól teszitek, de bátorítalak titeket. Azért írom a levelet, mert tudom, hogy nektek is kell a bátorítás. És végezetül a kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek. Foglalja össze az apostol az odaszentelt élet jellemzőjét. Mi szükséges mindehhez tehát? Igeileg, teológiailag tiszta alapokon álljunk. Nem elég az, amit mindenki mondott meg, mond meg, fognak 100 év múlva is mondani, hogy mi jót akarunk, meg békét akarunk, meg közmegegyezést akarunk. Ez nagyon szép, de ez rendkívül kevés. Mi az alapja? Milyen okból, milyen érdekből, milyen indító okból mondja ezt valaki? Legyen tiszta az alap, az indító ok a hívő embereknél. A Krisztus megváltott engem, a Krisztus szeretete megragadott engem, mondja Pál apostol, és én is igyekszem, hogy megragadjam. Igei indítékok mozgassanak minket a megszentelődésre. És vonzóvá a kereszténységet kevésbé a szavainkkal tudjuk tenni. Tanítani kell, mert különben vakhúzgóságra hívunk embereket, de kevésbé a szavainkkal tudjuk vonzóvá tenni a kereszténységet, azt a szent élettel lehet. Az ibolya nem azért kedves sokaknak, mert látványra olyan nagyon nagy és rikító, és egy kilométerről meg lehet látni, hanem mert az illata vonz. Az életünk legyen ilyen jó illatú bizonyságtétel. Az odaszentelt élet így lesz vonzó. Vagyis ebben a világban éljünk, de ne a világ szerint, hanem a Krisztus szerint. Mert a külső környezetünk is mást mond nagyon sokszor, és mást favorizál, és néha még mi is a Biblia alapján szeretnénk a magunk vágyait igazolni. Az apostol mindkét veszéllyel szemben bátorítja a gyülekezetet a Krisztusnak szentelt életre. Bátorítsuk tehát egymást, mert erre a bátorításra mindannyiunknak nagyon nagy szüksége van, hogy szent életben járjunk ma is, és bátorítsuk egymást, hogy holnap is így legyen. Amen. A 499. dicséret, 499. dicséret, 4., 5., 6. versét énekeljük, minthogy míg e világon élek. fejlődés útján lassan haladunk előre. Evangéliumi szavainkat nem mindig hitelesíti szent életünk. Segíts, Urunk, tisztán jól érteni akaratodat. Kegyelmedért hálából jót cselekedni a Te útmutatásod szerint, hogy odaszánt életünk másokat is hozzád segíthessen, hogy egymást is bátoríthassuk a hit útján, hogy megbecsüljük a gyülekezeti, testvéri közösségben kapott bátorító áldásokat. És könyörgünk erőtlenekért, betegeinkért, gyászolókért, hogy az élet próbáiban járva mélységekből tudjanak rád nézni, élethalál urára, a föltámadottra, hogy tudjanak erőt meríteni és vigasztalást nyerni tőled. Könyörgünk gyülekezetünk minden szolgálatáért, hogy áldás lehessen, jó illatú áldozat lehessen ebben a városban. És kérünk a felekezetek evangéliumhoz hűségesebb életéért. Könyörgünk nemzetünkben lelki ébredésért. Urunk, odaszánjuk magunkat. Szeretnénk jobban, hűségesebben követni téged. Segíts a megszentelt életben járni.